Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Istenünk igéjét Lukács evangéliumából, a 16. fejezetből, 19. versről a 31. versig foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát Lukács evangéliumából, a 16. fejezetből, a 19. verstől a 31. versig olvasom Istenünk igéjét. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyoladba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm a lángban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem. Beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, hogy Istenünk a te országod közöttünk van, és amikor hangzik Jézus tanítása, akkor mindig megjelenik közöttünk, és bennünk is az ő gondolatainak az ereje, útmutatása, és megjelenik az az üzenet, amiben megérkezik hozzánk az isteni jelenlét. Így kérjük, hogy most tudjuk a krisztusi gondolatot megérteni, add, hogy tudjuk egyre közelebb vinni magunkhoz, a saját életünkhöz, mert tudjuk azt, hogy Krisztus beszéde lélek és élet, és ezáltal valóban kapcsolatban lehetünk az élő Istennel. Így kérjük, hogy a mi gondolatainkat te vezesd, és add meg, hogy ne féljünk belegondolni mindabban, amit Jézus mond, mert azért mondja, hogy bátorít bennünket arra, hogy gondoljuk végig mindazokat, amikre tanít, és kérjük azt, hogy szabadítsd meg a lelkünket minden félelemtől, aggódástól, csak hogy most tisztán tudjunk megállni a te színed előtt, és így egy közösséggé tudjunk válni az Isten tisztelet alatt. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Istenünk igéjét olvasom a Lukács evangéliumából, a 16. fejezetből, a 13. verset. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Foglaljon helyet a gyülekezet. A múlt héten az Isten tiszteleten beszéltünk a héber emberek túlvilágképéről, illetve a 10 parancsolatból, ugye arról az ígéről, hogy megbüntetem atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed ízignál, hogyha ők gyűlölnek engem. És ezt a vonalat követve ugye beszéltünk arról, hogy Isten a 10 parancsolati ígében kijelenti azt, hogy ő, és későbbiekben az Ezékiel ígében is, hogy nem bünteti meg a fiakat az atyák vétkéért. Tehát nem örökíti át azoknak vétkeit, hanem inkább arról van szó, hogyha a fiak követik ugyanazt, mint az atyák követtek el, abban az esetben számon tartja vétkeiket, és akkor érvényes rájuk az, hogy úgymond az Isten megítélné őket. Illetve a túlvilág képnél beszéltünk a Seorról, a Gehennáról, és a Tófetről, ezt a három fogalmat, hogy a Seol az azt jelenti, az a hely, ahol a nem tudjuk, hogy mi van pontosan, a kérdéses hely, ahova kerülnek mindazok, akik meghalnak. Ugye a Gehenna tüzével kapcsolatban beszéltük azt, hogy ez egy valóságos hely volt, a Hinnom völgye. Ugye Hinnom volt az a király, aki Jeruzsálem, még régi nevén Sálemnek hívták Jeruzsálemet, és ott uralkodott, és a saját gyermekét áldozta föl. És ez az áldozatnak, az ember áldozatnak volt a helye, ahol egy örökké égő tűz volt, ahol későbbiekben a halottaikat is oda vitték, és ezért a Gehenna tüze kifejezés, ami ég és soha el nem alszik, az ebből a történelmi képből is fakad, hogy volt egy ilyen hely Jeruzsálem mellett, ahol mindig ez a tűz égett, és látták annak a füstjét, illetve ott volt az, hogy soha el nem aludt ez a tűz, és ott égették el halottaikat. És ezzel ezt a gondolatmenetet, illetve innen akkor lépnénk tovább, és most egy krisztusi példázatra mennénk tovább, a gazdag és Lázár történetére, ahol megint találkozunk, már az új szövetségben vagyunk, egy olyan képpel, hogy akkor mi történik az emberrel, amikor halála után ugye egy másik létformába érkezik. És ezt a példázatot néznénk meg, hogy milyennek a példázatnak igazából az üzenete, mert gyakran alkalmazzuk ezt a példát, hogy hát a túlvilág képünk, például a gazdag és Lázár története, így van leírva, akkor nagyjából valahogy ilyen lehet akkor a túlvilág is. Ezt a témát járnám akkor most körbe. Szeretnék beszélni arról, ami azért fontos, hogy Jézus kiknek beszélt. Ugye egyrészt a népnek beszélt, akik éppen hallgatták őt. Másrésztről, ugye ott voltak mindig a farizeusok, akikről sokat beszélünk, és ő például ezt a példázatot, a gazdag és Lázár példázatát kifejezetten a farizeusoknak mondta el. Ő nekik címezte meg, erre is majd ki fog térni, hogy miért. Illetve ott vannak még, akiket meg kell említenünk, a szadduceusok. A farizeusok és a szadduceusok, mind a két réteg nagy hatalommal bírt és nagy befolyással bírt az akkori társadalomban. És csak azért beszélnék róluk, hogy egyfajta szellemi környezetet vagy gondolatiságot értsünk meg, hogy ők hogyan gondolkodtak Istenről, túlvilágról, és mik voltak azok a főbb elvek, amelyeket ők vallottak. Gyorsan szeretném áttekinteni, de mégis fontos azért, hogy megértsük, hogy Jézus a maga példázatát miért úgy mondja el, ahogy elmondja. Gazdag és Lázár történetében. Tehát a szadduceusok Cádok paptól eredeztették magukat, ez a nevükben is akkor így, ezért szadduceusok. Arisztokrata réteg volt, tehát mondhatjuk azt a legfelsőbb osztályhoz tartoztak. Nagyon-nagyon befolyásos emberek voltak. Ők nem azt a vonalat képviselték, mint a farizeusok. Nem annyira akarták a mindennapi életet mindenáron befolyásolni a szentírással, és nem annyira akartak mindent leszabályozni, hogy mit hogy kell tenni, mert ha nem így tesszük, akkor már nem megfelel Istennek. De eléggé önelégültek voltak ők is, önigazultak voltak, illetve például Kajafás főpap is, aki elítéli ugye Jézust, ő is szadduceus volt, tehát a főpapi rétegben, a papi fejedelmek között sokan voltak szadduceusok. Tagadták a holtak feltámadását, tehát például az a példázat, amit itt Jézus elmondan, a szadduceusoknál eleve abba a kategóriába esik, hogy ők nem hittek a holtak feltámadásába. Ennek ellenére lehetett papi fejedelem. Vagy főpap. Tagadták a túlvilági létet, és úgy gondolták, hogy a lélek a halállal megsemmisül. Nem hittek abban, hogy a földi élet után lenne büntetés, vagy jutalom az ember számára, amikor kilép ebből a világból. Az, hogy lehetnek angyalok vagy démonok, ezt sem fogadták el, és inkább politikai téren fejtették ki hatásukat, és jobban szerették, és jobban érdekelte őket a politika, mint egyébként a tanítások. És egy volt számukra fontos, hogy a kultuszt megtartsák, mégis ez fontos volt nekik, hogy az adott rendet semmi se háborítsa meg. Ugye amikor Jézus például a templomba bement és kihajtotta a pénzváltókat onnan, akkor tanácskoztak, illetve Lázár feltámasztásakor is a farizeusokkal, és a szadduceus párt és a farizeus párt abszolút megegyezett, hogy Jézus most már meg kell állítani, mert olyan szintre jutott el, amit már nem lehet tovább hagyni. De ez is csak azért történt, azért foglalkoztak Jézussal, mert úgy érezték, hogy már Rómának is szemet fog szúrni, hogy itt van Jézus, és veszélyezteti az ő helyzetüket. És azt az egyensúlyt, ami addig megvolt. Amikor Jeruzsálemet elpusztították Krisztus után 70-ben, akkor mintegy meg is szűnt a szadduceus réteg, és nem beszélhetünk róla egyszerűen. A templom felszámolásával értelmét vesztette ez a szadduceus párt, vagy csoport. A farizeusok, akiknek ugye ezt a példázatot elmondta Jézus, ők is tekintélyesek voltak, de ők nem az arisztokrata rétegből származtak, tehát nem a legfelsőbb réteg, középosztálybeli emberek voltak, és sokan közülük üzletemberek voltak. Foglalkoztak ugye a szentírással, és ők meghatározták a nép gondolkodását, és felügyelték a tanítás rendjét is. Ezért többször olvasunk a Szentírásban, mikor Jézus tanít, akkor mindig ott van egy farizeus, legalábbis hallgatja. Tehát mindig volt egy emberük, aki mindig követte Jézust, vagy kérdéseket tett föl, vagy be akarta húzni a csőbe, de figyelemmel kísérte, hogy hogyan történik a tanítás. Mert az ő profiljuk ez volt, hogy ezt vizsgálták, és ezt tartották kézben. A nép az többre tartotta őket, mint a szadduceusokat, mert a szadduceusok azok eleve az a réteg volt, hogy ők kollaboráltak a rómaiakkal. Tehát őket nem annyira becsülték. Kisebbségben voltak a Sanhedrinben, az a papi tanács, ahova végül is Jézust is ugye elvitték, és ott hallgatták ki. De mégis a farizeusoknak nagyobb beleszólásuk volt az ilyen vallási dolgokban, mivel hogy ők ezzel is foglalkoztak igazából. A farizeus az írott igét Istentől ihletetnek tartotta, tehát szentnek tartotta, ami le van írva. Ezért volt az, hogy mindig hivatkoztak az írásra, hogy ez van megírva, Jézus esetében is a szombat törvényének megtartását, illetve is mindig hivatkoztak, illetve más esetekben is, hogy mi van megírva a Szentírásban, és te mit mondasz. És innentől jön ez a szembenállás, hogy a Szentírás, és te Jézus. És akkor Jézus ugye mindig kiterjesztette, hogy megmagyarázta, hogy ő hogyan gondolja, és hogy teljesíti be az írást. Illetve Jézus is hivatkozik, hogy egy ióta sem veszhet el, vagyis az írás megmásíthatatlan, és ő is az írás hitelességét emelte ki, csak más értelemben magyarázta a Szentírást. Hitték, hogy Isten mindeneknek az ura, de azt is hitték az ő hitrendszerükben, hogy az egyéni döntésnek is megvan a szerepe, hogy mi hogyan élünk, hogyan döntünk, azáltal meghatározzuk a sorsunkat. Tehát mindenható az Isten, de a mi döntéseink meghatározzák az életünket, és hogy mi történik velünk. Még egy másik dolog, ami fontos, amire Jézus a példázataiban és a tanításaiban, ugye vannak a jajmondások, amikor a farizeusok ellen csomó mindent felsorol Jézus, akkor az emberi hagyományokat, ők, vagyis a szóbeli hagyományokat nagyon fontosnak tartották, azt is isteni tekintélyre emelték. Az is visszanyúlt a szóbeli hagyományozás Mózes idejére, és ezért, ami azon keresztül is megérkezett, azt is szentnek gondolták, és megmásíthatatlannak. Ezért mondja Jézus, hogy ti emberi rendelkezéseket emeltek föl, ugye isteni rendelkezések fölé, és emberi hagyományokat tiszteltek, és ez nem helyes. Tehát Jézus ebben is megítélte őket. Ők hittek a feltámadásban, már mint a farizeusok, nem úgy, mint a szadduceusok, és hittek abban, hogy a túlvilágon az emberek jutalomban részesülnek, illetve büntetésben, az angyalok és démonok létezésében is hittek. Jó, tehát ez az a lelki környezet, amiben vagyunk, és akkor most megérkezünk Gazdag és Lázár történetéhez. És itt is ugye arról van szó, hogy meg kell néznünk, hogy előtte mi történik. Ugye a szövegkörnyezetet, a példázatnak az előzményét, hogy hogy hangzik el a Gazdag és Lázár története. A megelőző szakaszokban Jézus beszél az elveszett júról, az elveszett drachmáról, a tékozló fiú történetéről, tehát ebben mindig az elveszettséget hangsúlyozza, és azt, hogy Isten pedig megkeresi azt, aki elveszik. És utána beszél Jézus a hamis sáfár történetéről, amikor a sáfárt bevádolják, és ő elengedi úgymond az ura pénzéből az adósoknak valamennyit, hogy majd őt befogadják, amikor az állásából majd ki fogják penderíteni. És azt mondja Jézus, hogy ez bölcs volt ez a hamis sáfár, mert a világ fiai okosabbak sokszor. És úgymond példaként hozza föl az, ami nekünk ugye nehezen értette, hogy Jézus ezt a csalást miért mondja azt, hogy milyen bölcs volt. Ugye röviden csak belemennék azt, hogy eszes volt a sáfár, hogy fölismerte, hogy eljön az az idő, amikor már az ő hivatala ugye meg fog bukni, és akkor a pénzt arra használta, hogy barátokat szerzett magának. És ezáltal őt majd befogadták. És ekkor hivatkozik Jézus arra, hogy a hamis mammonon legyetek hűek, vagyis a pénzem, és szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Tehát, hogy a pénzt azt ne imádjátok, nem lehet szolgálni két úrnak, az Istennek és a mammonnak, hanem eszközként jóra használjátok, ha már van, és tegyetek vele jót. És akkor majd befogadnak titeket is az örök hajlékokba. Mert ugye azt mondja, aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, kibízza rátok az igazit. Tehát a pénz kezelésével és azzal való viszonyról tanít Jézus, és azt mondja, tehát azon legyetek hűségesek és jól cselekedjetek, mert akkor nem bízza rátok Isten az igazi értéket, és ti sem fogtok eljutni oda, mint amit ugye hisznek és vallotok. És akkor mondja, hogy egy szolga sem szolgálhat két úrnak, Istennek és a mammonnak. Hallották mindezt a farizeusok is, akik pénzsóvárak voltak, és kigúnyolták őt. Tehát ez az a lélektani pillanat, amikor Jézus ezt a példázatot el fogja mondani, hogy mindenről Jézus tanított, és kigúnyolják őt. És ekkor mondja Jézus, ti igazaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket, mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos. És ezek után mondja el a gazdag és Lázár történetét. Tehát akkor nem arról van szó, hogy vitatkoznak, hogy mi történik a túlvilágon. Mi lesz az emberi léleknek az útja? És ezeket a kérdéseket feszegetnék. Hanem a pénzről van szó, ahhoz való viszonyunkról van szó, és hogy mi ennek ugye a következménye, és ezért mondja el a gazdag és Lázár történetét. Volt ugye az a nézet, ahogy elmondtam a szadduceusok részéről, hogy teljes megsemmisülés van. Illetve a farizeusok részéről az, hogy van majd túlvilági lét, és lesz jutalmazás. Tehát úgymond kétfajta gondolat küzdött egymással, az, hogy megsemmisülünk, a másik pedig az, hogy majd odát érezni fogunk, látni fogunk, és jutalmat fogunk kapni. A gazdag és Lázár történetével kapcsolatban felmerülhet az a kérdés, hogy ez egy egyszeri történet, Jézus gondolatából jön, soha senki nem ismerte ezeket a fogalmakat, és Jézus hozza be ezeket a képeket, mármint az, hogy Ábrahám kebele, vagy az, hogy nagy közbevetés van az igazak és úgymond a megítélt között, és nem lehet átmenni, akkor ennek a tűznek a szimbóluma, hogy ott szenved benne ugye a gazdag, hogy ezek a képek, ezek egyediek, és úgy tekinthetjük, hogy Jézus ott ezt úgy mondja el, hogy erre nincsen példa. Előtte is Jézus egy új üzenetet hoz be, hogy megmagyarázza, hogy mi történik majd a jövendőben. Ezzel a gondolattal szemben jöhet az érvként, hogy Josephus Flavius beszéd a görögöknek a Hádészről művében, beszél arról, hogy a farizeusoknak milyen túlvilágképük volt. És ekkor megemlít ugyanúgy egy történetet, amiben a farizeusok elképzelését ecseteli, hogy milyen lesz a halál utáni élet, és hasonló kifejezéseket hoz föl, az oldhatatlan tűz, az Ábrahám kebele, a tűz ropogása és annak heve, látják az atyák helyét, tehát látják, mint Ábrahámot is, és látják az igazakat, és köztük mély szakadék van, és azon nem lehet átmenni. Tehát Jézus, mint ahogy elmond egy példázatot a magvető példázatáról, vagy bármi másról, vagy az asszony, amikor a drakmáját keresi és sepreget, akkor egy olyan helyzetet hoz be, ami ismert volt. A közgondolkodásban is benne volt. A gazdag és Lázár történetét, amikor elmondja, azokat a képeket és szimbólumokat használja, ami egyébként az éppen gúnyolódó farizeusnak a gondolatvilágában és a hitrendszerében pontosan benne van. És megvan róla győződve, hogy ő már pedig jó helyre fog kerülni, és Jézus ugye rossz oldalon áll, ha így nézzük. És kigúnyolja őt. És akkor elkezd neki beszélni, ugye az örökkévaló dolgokról, mert az anyagi dolgokról beszélt Jézus, és nem hatotta meg. A hamis sáfár történetét elmondta, és tanította őt, hogy hogyan viszonyuljon a pénzhez. Jézus nem akarja elengedni, úgymond a farizeust, hanem még tanítani akarja, és nem volt elég neki a földi példa, akkor mond neki túlvilági példát. Megszólítja az ő hitén keresztül. És a hitén keresztül, a hitrendszerén keresztül akarja visszavezetni a helyes útra. Mit is jelent akkor ez? Tehát a farizeusoknak a halál utáni életről való elképzelését fordítja vissza rájuk, és a helytelen életmódjukat, és a helytelen viszonyulásukat, és annak a következményét akarja megmutatni a saját hitrendszerünkön belül. Mert azt igaznak fogadják el. Azt eleve igaznak fogadják el, hogy így lesz. Tehát nincsen vita arról, hogy lesz Ábrahám kebele, nincsen vita arról az ő számukra, hogy lesz az a tűz, amiben ott fog égni az, aki ugye rosszat tesz. Nincs arról vita közöttük, hogy lesz majd jutalmazás, mert ők ebben hittek, és ez ellen nem fognak szólni, hogyha Jézus tanítja őket. Mert hát saját maguk ellen nem fognak beszélni. Ugye Jézus példázatában Azonban megcserélődik az a hely, amiről ők meg vannak győződve, mert ők magukat eleve oda teszik, ahol majd ők Ábrahám kebelén lesznek, és oda tesznek másokat, akár szegény sorban lévő szenvedő embereket, akikről még azt is gondolhatják, hogy azért jutottak oda, ahova jutottak, mert ők vétkesek. Mert valamilyen bűnük van. Vagy ők követtek el valamilyen bűnt, vagy talán éppen a szüleik követtek el valamit. Ez a vakon születettnél látható, amikor a farizeus ugye oda megy Jézushoz, és megkérdezi, hogy hát miért született ez vakon, mert hogy a szülei vétkeztek, vagy ő vétkezett. Tehát ott van a gondolkozásmódukban állandóan ez a bűn és az ítélet. És akkor azt mondja Jézus, hogy hát egyik sem vétkezett, hanem ez azért van, hogy Istennek a hatalma megmutatkozzon. És Jézus ugye utána meggyógyítja a vakon született embert. Hogy Isten dicsősége láthatóvá váljon. Ezt mondja rá Jézus. Tehát megfordítja ezt, és a farizeus számára az a döbbenet, hogy ugye itt most a pénzről volt szó, és a gazdag embert hozza föl, aki önelégülten ült ugye a maga pénzén, és ott volt a bejárata előtt, ott volt Lázár, akinek még egy morzsát sem adott, és csak kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták sebeit, és mind a ketten meghalnak. És ugye Jézus előtte azt tanította, hogy a mammonon legyetek hűek, és jól használjátok föl azt. Vagyis teljesen kapcsolódik a történet ahhoz, hogy hogyan élsz az anyagi jóléteddel, adsz-e belőle másoknak, akik rászorulnak, és utána ezt a példát viszi, hogy ugye a gazdagnak ez volt a példázat szerint a vétke, hogy semmifajta együttérzést nem tanúsított, és abszolút hidegen, együttérzésmentesen viszonyult a mellette lévő szenvedő emberhez. És ezért kerül ugye abba a helyzetbe, hogy szenvedni és gyötrődni fog. Jó, hogyha megnézzük ezt a példát, akkor láthatjuk, hogy akkor a hitrendszerükről beszél. Ők is gazdagok voltak. Számukra Ábrahám volt a legfontosabb. Tehát az, hogy Ábrahám kebelén van. Ez volt maga a mennyország egy farizeus számára. Nem Isten nevét hívja segítségül a gazdag, hanem Ábrahámot hívja segítségül, hogy ő neki segítsem. Hogy Lázár érinthesse az ujját ugye a vízbe, és akkor enyhíthesse a szomját, illetve Ábrahámhoz címzi a kérését, hogy hagyj menjen vissza valaki, és hagyj szóljon az ő testvéreinek, ugye, és figyelmeztesse őket, hogy változtassák meg az életüket. Hogy ne érje őket ez a baj, mint amit ő most megtapasztal. Tehát úgy bízik Ábrahámban, mintha Isten lenne, isteni tekintélyt ad. Ezzel Jézus beszél arról, hogy ti mindig az Ábrahámról beszéltek, hogy mi Ábrahám gyermekei vagyunk. Már Keresztelő János is azt mondta, hogy legyenek megtéréshez méltó gyümölcseitek, és ne mondogassátok azt, hogy Ábrahám gyermekei vagyunk. Ábrahám fiai vagyunk. Tehát Ábrahám nem tud segíteni a példázatban, tehát Jézus így kezdi visszavenni tőlük azokat a képeket, amikre ők gondolnak, hogy Ábrahám meg fogja őket tartani. Mert ők inkább bíznak Ábrahámban, mint hisznek Jézusnak. És ugye a példázat szerint Ábrahám nem tud segíteni. Ábrahám nem tudja megmenteni a gazdag embert, nem tudja átvinni, nem tudja helyzetén változtatni, hiába kéri őt, tehetetlen, és nem tudja megváltoztatni a helyét, és az a kép, ami az ő hitrendszerükben volt, hogy nagy közbevetés van igazak és megítéltek között, azt sem tudja megváltoztatni, és ezért ugye egy tehetetlenséget láthatunk. Majd a későbbiekben azt is látjuk, hogy hivatkozás van Mózesre és a prófétákra, hogyha azokra sem hallgattak, akkor még arra sem fognak hallgatni, aki majd visszatér ugye a halálból. Hogyha majd feltámad valaki, mert ezt mondja ugye a gazdag. És Ábrahám ezt feleli, ha Mózes és a profétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Tehát, ha mégis visszajönne valaki a halálból, és elmondaná, hogy mi van odát, az sem győzne meg bennünket, vagy azokat, akik hallgatják mindezt. A másik dolog pedig az, hogy a másik nagy alap ugye a farizeusoknak, hogy a Mózesre való hivatkozás. Ezt a kettőt rendszeresen használták Jézus tanításával szemben. Jézus pedig beleszövi ebbe a példázatba, Ábrahám mondja, hogy hallgassatok Mózesre és a prófétákra. Mert ha azokra nem hallgattok, akkor még ugye a halálból tér vissza valaki, arra sem, annak sem fogtok hinni. Ez egyébként be is teljesedett, mert amikor a Lázárt feltámasztja Jézus, akkor valaki visszajön a halálból. És akkor van az, amikor összefog a szadduceus és farizeus párt, és eldöntik, hogy na most tényleg meg kell ölni. Jézust is meg kell ölni, és meg kell ölni még Lázárt is. Tehát nem, hogy bizonyító erejű lenne az, hogy valaki visszajön a halálból, hanem pontosan el akarják pusztítani azt. Jó, akkor más helyen ugye mondja Jézus, ha Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől származtam, és jöttem. Tehát ha így nézzük, akkor Jézusnak mi a szándéka? Az eddigi tanításait alátámasztja egy túlvilági történettel. Abban az ő hitrendszerüket és magyarázataikat felhasználja, és próbálja őket tovább vezetni, és rádöbbenteni arra az igazságra, amit eddig végig mondott. Ábrahám szájába adja tehát mindezeket, illetve próbálja kivezetni őket ebből a csapdából. Akkor mi a példázatnak a tanítása? Tehát ti magatokat a nép fölé helyezitek, így is fordíthatnám, mert a gazdag ember fölé helyezte magát az egyszerű közember, vagy szenvedő ember fölé, és a szegény népet megvetették, mint ahogy a dús gazdag a Lázárt megvetette. Tehát ti azt tanítjátok, hogy a pokol tüze vár, ugye azokra az emberekre, akik vétkeznek, és Jézus mit mond? Rátok vár mindaz, amit másnak szántok, az ő példázatában ez egyértelmű, amikor nekik mondja el, és nem, hogy azok kerülnének oda, akiket ti oda szántok, hanem ti magatok fogtok oda kerülni. Ezt a tükröt tartja eléjük. Tehát így a közmondás szerint, aki másnak vermetás, maga esik bele, esete van lelki értelemben. Aztán az Ábrahám, akiben ugye bíznak, és azt mondják, hogy mi azt cselekedjük, amit Ábrahám mondott, ugye abban is láthatóvá válik, hogy igazából ez egy hamis hit, és nem oda kerülnek Ábrahám kebelére. Figyeljetek inkább Mózesre és az ő tanítványa és a prófétákra, ezzel is Jézus tehát visszautal az ő szavuk járására és arra, amivel minduntalan az ő üzenetét mindig megvétózzák, és azt mondják, hogy mi inkább Mózesre hallgatunk, és nem rád. A másik dolog, amit ki van mondva, vagy legalábbis érzékelhető, hogy Jézus arról beszél, vagy Ábrahám azt mondja, amikor szenved a gazdag a tűzben, de Ábrahám így válaszolt, fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, tehát itt is megint a javak vannak hangsúlyozva, éppen úgy, mint a Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrödsz. Tehát, minthogyha arról beszélne Jézus, hogy egyfajta kiegyenlítődés történik meg. Tehát amit itt okoznak-e földi síkon, ugyanazt kapják vissza, és aki itt elvette a jót, úgy, hogy a másik szenvedését végignézte, és semmiféle együttérzést nem tanúsított, ennek a kiegyenlítődését mondja Ábrahám, hogy de hát gondolj bele, hát te a földön éltél, és szépen elvoltál, és mindened megvolt. És Lázár pedig szenvedett. Most pedig Lázár élvezi azokat a jókat, és te szenvedsz. Tehát ezt a képet hozza föl Jézus a példázatban. Ábrahám magyarázata képpen, hogy miért történik ez veled. Miért jutottál ide. Tehát van egyfajta igazságszolgáltatás ebben a történetben. és egyfajta jóra indítás is. Nem a túlvilágról, Jézus magyarázatában nem az történik, hogy a túlvilág az egy meghatározott dolog, és azt határozza meg, hogy mi hova kerülünk, hanem Jézus a példázatában azt mondja, amit itt teszünk, e földi világon, az határozza meg majd az ottani helyzetünket. És ha már büntetésről van szó, akkor ezt a fajta kiegyenlítődést használja. Nem az van, hogy Isten bünteti meg őket, mert hogy Isten lesújtott, vagy bármit tett volna, hanem azt jelenti, hogy amit elvettél, most akkor a másik irányba kell, hogy kimozduljál, és ezt a képet használja. A jogos igazságszolgáltatás ugye a morzsának a képe, hogy egy morzsa sem eshetett le, és egy morzsát sem adott a szegénynek, és a túlvilágon viszont egy csepp víz képe jön, hogy azt arra vágyik, hogy egyetlen egy csepp víz érinthesse ugye a nyelvét. Tehát ugyanezt a képet viszi tovább. Tehát ez sem adatik meg neki. A nagy közbevetés is ugye megjelenik itt, és maga a névválasztásban is lehet üzenet, hogy Lázárról van szó. Ugye görögül Lázáros azt jelenti, hogy Isten megsegít, héberül Loázár az azt jelenti, hogy nincs segítség. És ebbe is láthatjuk azt az üzenetet, hogy magának a név használatnak is lehet egyfajta üzenete, mert egyrésztől ez a Lázár, mint név, jelenti azt, hogy nekem már nincsen segítségem, illetve tehát a Loázár jelenti azt, hogy már nincs segítség, másként pedig görögbe a Lázáros, az azt jelenti, hogy Isten viszont meg fog segíteni. És ebben a példázatban teljesen ez is megmutatkozik, hogy Lázár, akinek már nem volt semmifajta segítsége, végül Isten mégis megsegítette őt. Tehát, miről beszél itt Jézus? Azt mondja, hogy az Istenbe vetett bizalom, és bármilyen nyomorúság is van a Földön, az át tud bennünket vinni, és Isten biztos, hogy méltó jutalmát fogja adni a mi bizalmunknak, és nem fogunk elveszni. Ez ebben a történetben benne van. Míg az, aki önző módon él, ez meg van győződve arról, hogy neki jár valami, függetlenül attól, hogy hogyan cselekszik, és hogy mit tesz, mert ő külön választja ezt a dolgot, és méltónak tekinti magát, mint hogy a farizeusokban ott volt ez a gőg, és mindent meg tudtak magyarázni Jézussal szemben. Ábrahámra hivatkoznak, Mózesre hivatkoznak, az írásokra hivatkoznak. Ők tudják, hogy mit akar Isten, és milyen lesz a túlvilág, és mindent megmondanak Jézusnak. Ők pedig Jézus példázata szerint pont abban a sorsban fognak, sorsra fognak jutni, a példázat szerint, mint amit ők el szeretnének kerülni. Tehát, mit akar Jézus ezzel mondani? Az egész biztonságukat próbálja elvenni, és fel akarja őket ébreszteni, hogy gondoljátok végig. Gondoljátok végig, hogy mi az, amiben hisztek és bíztok, mert ez nem állja meg a helyét. Ezért mondja el nekik a gazdag és Lázár történetét, hogy még van időtök változtatni, van időtök hinni tényleg az igazi Istenben és abban, akire én tanítok nektek, és meg kell, hogy változtassátok a cselekedeteiteket is, az emberekhez való hozzáállásotokat is, illetve a pénzhez való viszonyotokat. Tehát erre használja föl Jézus a gazdag és Lázár történetét, és így tanítja őket, hogy visszavezesse őket ahhoz, amiről ő tanította őket a megelőző időszakban. És aláhúzza ezt, mert volt egy hamis reménység bennük, hogy de hát ők úgyis Ábrahám kebelére fognak jutni, és ez a helyzet nem fog megváltozni azzal, ha Jézus tanítását elfogadják, vagy éppen nem fogadják el, vagy bármit is cselekednek vele, mert ők megvannak a maguk igazáról győződve. Tehát így szeretné Jézus tovább vezetni a farizeusokat az igazságban, és hogy ne hamis bizodalommal legyenek, és ezért mondja nekik, hogy egy sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Tehát ezért mondta el ezt a példázatot. Isten indítson bennünket is, hogy gondoljuk át mindezt, amiről Jézus beszél, és adjon nekünk erőt, hogy kedvet is ahhoz, hogy mindezt megértve egyrészt felszabaduljunk az Isten igéjének a megértése által arra az igazságra, amit Jézus igazából akart mondani. És nem félelmet akart kelteni Jézus, hanem éppen hamis reménységeket szeretett volna elosztatni, illetve hangsúlyozni akarta az Isten igazságát, amit érvényesíteni fog, és amiatt pedig nem kell aggódnunk és úgymond félnünk. De ha hamis elképzeléseink vannak, akkor viszont bajba kerülhetünk, mert esetleg azt hiszük, hogy majd úgy lesz, és aztán nem. És aztán pont az ellenkezője, mint ahogy a farizeus hitvilágában is láthatjuk ezt. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Kérjük, hogy vezesd a mi életünket és gondolatainkat, és add, hogy megérthessük a példázatból is azt az üzenetet, ami egyszerű, hogyha valaki megnyitja az ő szívét fele barátja iránt, és szeretetben van, és Istenben van, azzal nagy baj nem lehet, és az isteni igazságszolgáltatás meg fogja őt jutalmazni. De kérjük azt, hogy mi, amit elgondolunk erről, és amit mi hiszünk erről, azt tudjuk felülvizsgálni. Mert nem minden úgy történik, mint ahogy mi azt elgondoljuk. Nem minden úgy lesz, mint ahogy a farizeus hitében is. Minden le volt már, át volt már gondolva, és mindennek megvolt már a maga helye. És Jézus figyelmeztet, hogy nem minden úgy lesz, mint ahogy mi azt gondoljuk a túlvilágról. És jó azt ismét átadni Istenünk a te számodra. És ezek titkok, amelyekről tudhatunk is dolgokat, illetve van sok minden, amit nem tudunk. De köszönjük azt, hogy itt a földi életben nekünk most kell élnünk, és élhetünk szabadon és szeretettel, és Jézus tanítása erre indít bennünket. És köszönjük azt, hogy ez a lényeg, hogy így fogadva el az ő üzenetét most a jelen való világban, Jézus tanítása szerint járjunk. És köszönjük azt, hogy így aztán felszabadulhatunk arra, hogy másoknak is segítsünk, illetve talán pontosan a pénznek a hatalma is, vagy az anyagi javaknak a birtoklása is egy másfajta fényt kap, mert abban láthatjuk azt, hogy ezek eszközök lehetnek, amelyekkel jót tehetünk, és ennek itt van most az ideje. Itt lehet az ideje. Ezért köszönjük, amikor adhattunk másnak, amikor volt szabadságunk arra, hogy adjunk, akár lelki vagy anyagi javakat is, és erre bíztatsz bennünket, hogy tegyük ezt meg, és ne legyünk önigazultak, és ne úgy higgyünk és imádjunk téged, hogy közben zárt a mi életünk és szívünk a másik ember iránt. Kérjük, hogy így a gazdag és Lázár története helyére kerüljön, és mindenki felől a jót gondoljuk, és ne eleve gondoljuk azt, hogy valaki rossz vagy rossz helyre fog kerülni, mert hamar megítélhet bennünket Isten, megítélheti ezt a gondolatot. Mert az, aki nem volt méltó, és látszólag nem kerülhetett jó helyre, mégis Isten volt az ő segítsége, és jó helyre kerül. Így kérjük, hogy légy mindnyájunkkal, kérjük, hogy légy betegeinkkel, köszönjük, hogy áfonya is otthon lehet már, és gyógyítod őt, szüleivel lehet. Köszönjük, hogy meghallgattad az imádságainkat. Most pedig hallgass meg csendben elmondott könyörgésünket. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza rátok az igazit. Amen.